95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Összesen 7 milliárd euróval támogatja a közlekedési infrastruktúrák kiépítését az Európai Bizottság. A projektek között 9 magyar közlekedési infrastruktúrák kiépítését célzó kezdeményezés szerepel. Az Európai Hálózat finanszírozási eszközből megvalósuló finanszírozás 80%-át vasúti fejlesztések számára különítették el. Magyarország 306 millió euróban fog részesülni a 9 beruházás megvalósítására. Az uniós intézmények újraalakulása után folytatódhatnak a tárgyalások a magyar uniós pénzekről, mondta a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor az Inforádióban felidézte, hogy 3 operatív program esetében felfüggesztették a források 55%-át. Hozzátette, a kormány ezeket a pénzeket haza akarja hozni. Elmondta, hogy fél éve már érkezik uniós finanszírozás, eddig a 2021-27-es keret 8%-a jött meg Magyarországra. A migrációs nyomás továbbra is erős, mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, Afrikában óriási népességrobbanás zajlik, ami valószínűleg folytatódni fog, a terület népesség megtartó képessége pedig gyenge, így jelentős számú migráns indul Európa felé. A balkáni útvonalon inkább a szigetekre nehezedik nagy nyomás, nem annyira a zöld határra. Amíg a szerb rendőrség hatékony, addig inkább Románia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország felé fordulnak a migránsok, s úgy tűnik, a korábban a magyar határ közelében tevékenykedő afgán embercsempész bandák is áttelepültek a régió más területeire. A magyar határon mintegy 2000 illegális belépőt és 38 embercsempészt fogtak el, ami az utóbbi éveknél alacsonyabb, bár jóval meghaladja a 2015 előtti adatokat, tette hozzá Bakondi György. 60 borászat és 180 zenész részvételével rendezik meg az idei bor és jazz napokat a debreceni Nagyerdőben augusztus 8-a és 11-e között, jelentették be a szervezők a Civisvárosban. Pap László Debrecen polgármestere a város minőségi kulturális rendezvényének nevezte a bor és jazz napokat, amelynek több évtizedes hagyománya van a városban. Közvetlen express autóbuszjáratokat indít a Volánbusz ZRT Budapest és Kapolcs között, július 19-e és 29-e között a 33. Művészetek Völgye Fesztiválra, tájékoztatta a társaság a távirati irodát. A rendezvény idején a Budapest-Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon közlekedő menetrend szerinti autóbuszok mellett 6 idősávban indulnak majd express járatpárok, szükség esetén több busz is egyidejűleg. 8. Az elmúlt években kialakított tanösvény várja a természetjárókat a székelyföldi Kovászna megyében, ezek ingyen látogathatók, közölte a megyei hegyi mentőszolgálat vezetője. Elmondta, hogy a tanösvények zöme természetvédelmi területen van, ezek a 3 széki térség élővilágának megismerését segítik elő. Magyarország büszke azokra a magyarokra, akik kiemelkedő teljesítményt értek el, jelentette ki Vitályos Eszter kormányszóvivő a Nobel-díjasok falának szerdai ünnepélyes átadásán. Egy fővárosi lakóház tűzfalára Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós óriás portréja került fel. A műalkotáson az olvasható, hogy magyarként a tudomány élvonalában az emberiséget szolgálva, amit a kormányszóvivő az avatáson idézett. Vitályos Eszter megjegyezte, ez a gondolat tökéletesen jellemzi mindkét tudós pályafutását, munkásságát. Emlékeztetett arra, hogy a két Nobel-díjas magyar tudós sorsában közös, hogy kis településről indultak, Magyarországon tanultak, magyarul gondolkoznak és büszkék magyarságukra. Megnyitotta a választások utáni első parlamenti évadot a brit uralkodó, Harmadik Károly király ismertette az új munkáspárti kormány következő évre szóló törvényhozási terveit. A felolvasott tervezetek között szerepel a vasút államosítása, az infrastruktúra bővítés és a lakásépítés felgyorsítása. A kormányprogram központi elemei között szerepelt az új határbiztonsági parancsnokság kialakítása, a menekültügyi és bevándorlási rendszer modernizálása. Végül a pénteki időjárásról. Általában napos időre számíthatunk kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Helyenként időszakosan lesz gomoly felhőképződés. Felhőszakadással kísért záporok a délnyugati-nyugati tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Katolikus Pedagógiai Intézet legfontosabb feladata a tantárgy gondozás, tanügyigazgatás, szakmai szolgáltatások nyújtása, szaktanácsadás, a pedagógusok továbbképzése. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagyné Hósz Rita pedagógiai szaktanácsadót és Szekér Borbála tantárgygondozó pedagógiai szaktanácsadót, a Teremtésvédelmi Munkacsoport tagját. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önökkel, bizonyára érdekli a rádió hallgatókat. Mi a legfontosabb feladata a Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadóinak? Kezdjük talán a beszélgetésünket Nagyné Hósz Ritával.
A Katolikus Pedagógiai Intézet, ahogy említette, sok tevékenységet folytat. Az én területeimhez leginkább a legközelebb álló a képzés szervezése. Az intézet országosan próbál eljutni minden katolikus fenntartású intézményhez, óvodától a képző intézményekig, és ezeknek számos képzését szervezzük. Az intézeten belül is, illetve kihelyezett képzéseket is tartanak. Ezeknek a szervezése nagyfokú koordinációt, logisztikát igényel, nagyon szívesen végzem ezt a feladatot, és ebben az évben pedig kiemelt terület lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézettel együttműködve a teremtésvédelem ügye, amely témában több pályázatot és felhívást is intézzünk az intézményekhez.
Örülök, hogy itt van velünk Szekér Borbála, tantárgygondozó pedagógiai szakértő, hiszen a mai témánk nem csak a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai munkája, hanem az Esztergomban június 30 és július 5-e között zajló második teremtésvédelmi nyári egyetem. Emeljük ki ezt a szakterületét, Borbála, arra kérem.
A szakterület az a teremtésvédelemmel való elkötelezett működés, annak az átgondolása, hogy minden embernek fontos feladata, és ezt megkaptuk a Laudato Si enciklikából is, hogy minden emberhez szeretne eljutni azok a gondolatok, amik az élet új stílusáról szólnak. Arról szól, hogy vegyük észre a körülöttünk lévő élővilág változását, vegyük észre, hogy ez összefügg az élőlények változása a társadalmi problémákkal, vagy a társadalmi változásokkal, és hogy erre olyasmi válasz van, ami a saját életmódunk megváltoztatásával jár, az egyszerűség irányába való fordulás, a gazdaságnak az átgondolása abból a szempontból, hogy fenntartható maradni, illetve, hogy ezt mind közösségben kell megvalósítsuk egymással, beszélni kell erről, a szempontokat át kell adjuk egymásnak, és talán ez az az irány, ami most érkezett el, és ez az iránya ennek a nyári egyetemnek is.
A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézet országos feladatkört lát el, óvodától általános iskoláig a középiskolán át, tehát nagyon széles az a terület, ahova el kell juttatniuk a Laudato Si gondolatát, szellemiségét. Hogy valósítható ez meg?
Mi arra gondoltunk, hogy ehhez a felhíváshoz, pályázathoz, amit a Katolikus Egyetemmel együtt végeztünk, csatlakozunk, felhasználjuk ezt arra, hogy minél több pedagógushoz, diákhoz jusson el ez a gondolat. Nagyszerű kezdeményezéseket találtunk ki, az egyik ezek közül a gondolata szóval cselekedettel a teremtés védelméért. Ez egy fotórajz, illetve fogalmazás esszé pályázat volt. Első osztályosoktól egészen tizedik évfolyamos diákokig vártuk a pályamunkákat. Ezt már elmondhatom, hogy nagy sikerrel le is zárult, 300 pályamű érkezett, és úgy láttuk, hogy a diákok, illetve tanáraik a teremtésvédelem útján nagyon intenzíven haladnak, előremutató pozitív példákkal, ötletekkel álltak elő, akár a vizuális megjelenés szintjén, akár a verbális fogalmazás szintjén. A zsűri tagjainak is öröm volt látni és olvasni, hogy igazán bizakodhatunk a jövőben, mert valóban nagyon mély gondolatok fogalmazódtak meg ezekben a munkákban. A jelenleg is folyó pályamunka az a zöldház rendel a teremtés védelméért. Ebben inkább a pedagógusokra fókuszáltunk, és arra szerettük volna őket kérni, hogy mutassák meg, tegyék közkincsé, milyen tevékenységeket, célokat tűznek ki ott helyi szinten az intézményükben, hogyan buzdítják tanítványaikat és saját magukat is a környezettudatos szemléletben, hogy lokális szinten is hiteles, tudatos magatartási mintákat mutassanak be. Ebből a két pályázatból is az látszik, hogy mindegyik esetben a pozitív példákat próbáltuk előtérbe helyezni, hiszen a napi médiában azt tapasztalhatják az emberek, hogy leginkább a negatív és a szörnyűködésre okot adó témák és hírek vannak. Mi éppen az ellenkezőjét szerettük volna elérni, hogy megmutassuk, vannak követendő minták is ezen a területen. A harmadik kezdeményezés, amit említenék, az a következő évben kerül meghirdetésre, ez pedig a gondolattal szóval cselekedettel pálya munka mintájára folytatódik, úgy gondoltuk, hogy a nagy sikere való tekintettel folytatjuk, ez pedig a generációk sikeres együttműködéséért nevet fogja viselni, hiszen ebben a témában is arról hallunk, milyen sok nehézséget okoz a különböző generációknak a kapcsolattartása, együttműködése, és itt is arra fókuszálunk, hogy pozitív példákkal, történetekkel, elbeszélésekben mutassuk meg azt, hogy igenis tudnak ezek a generációk párbeszédet folytatni, értik egymást nyelvét, és tulajdonképpen a szándékunkon, a mi hozzáállásunkon múlik az, hogy ezt mennyire tudjuk megvalósítani. Hiszen a Laudato Si-ben is, ahogy fogalmaz a pápa, azt mondja, hogy mindannyian együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában, mindenki a saját kultúrája, tapasztalata és tehetsége szerint. Erre törekvéssel fogalmazzuk meg, és bízunk abban, hogy most is nagyon sok diákot és pedagógust tudunk az ügy mellé állítani.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapját, ott mindenről anyagokat, filmeket, sőt a pályázatok eredményeit is láthatják. De most térjünk rá, arra kérném Szekér Borbála szaktanácsadót, az Esztergomban, a Szent Adalbert Központban június 30 és július 5-e között zajló második teremtésvédelmi nyári egyetem legfontosabb programjaira.
Ez a nyári egyetem pedagógusokat szólít most meg, az első, ami tavaly került megszervezésre, ott egy általános megszólítás történt, arra gondoltunk, hogy most aktuális lehet, hogy pedagógusokat hívunk, és a számuk is sokkal nagyobb lett, hiszen most ilyen 70 és 80 közötti résztvevővel számolunk erre a hétre. A Laudato Si alapján a 7 Laudato Si célból 5-öt vettünk elő, és minden nap e köré szerveződik. A nulladik napon közösen megtekintjük a The Letter című filmet, amit bármelyik rádióhallgatónak nagyon ajánlok, elérhető nyilvánosan YouTube csatornán keresztül. Közösen nézzük meg, ez a film a pápa felkérésére készült el, és fogalmaz meg dokumentumszerűen adatokat, amik a világban jelenleg történnek. Tehát olyan emberek jelennek meg, mutatják be lakókörnyezetüket, ahol ezek a globális hatások napi szinten megmutatkoznak, és az emberek életét már nagyban befolyásolja. Mi is azt gondoljuk, hogy ez egy olyan kiinduló pont, hogy mindenki megérti, hogy ez történik most. Ementén fogalmazzuk meg, hogy ezek alapján minden ember mit tud tenni. Mi akkor ezt az 5 napos tábort szerveztük, minden napra kulcsüzeneteket fogalmaztunk meg. Első napra válasz a föld kiáltására. Ez a teremtett világ Isten üzenete. Mi is a teremtett világ része vagyunk, egység Istennel, Istenben. Az első nap megfontolandó mondatai. Itt neves előadók, tehát Zrinszky János, aki már sok évtizede foglalkozik a fenntarthatóság gondolatával, ő a Szent II. János Pál pápa kutatóintézet alapítója, illetve Nobilis Mário, aki az atyák közül talán a legelmélyedtebben foglalkozik az ökológiai válság, az ezzel kapcsolatos gondolatokkal. Ezt követően pedig a pedagógusok egymás között folytatnak délutánonként eszmecserét, műhelymunkát, ahol ezeket a gondolatokat átgondolják, hogy lehet gyerekcsoportba bevinni. Magát a gondolatot hiába egy filozófus gondolja végig, azt gondolom a pedagógusoknak pont ez a feladata, hogy az abban megfogalmazottakat a gyerekek elé tudjuk tárni. Talán leegyszerűsített formában, de maga a gondolat az átvihető.
Miért fontos önök szerint, hiszen mindketten pedagógiai szaktanácsadók, szakértők, hogy pedagógusok egymással is találkozzanak, tehát a képzők képzésén túl közösség alakuljon, közösség szülessen, kicseréljék egymással gondolataikat, vagy azokat a már megvalósult jó gyakorlatokat, amelyek az ő iskolájukban beváltak.
Úgy vettük észre, hogy nagyon-nagyon megtermékenyítő az, hogy amit egy gyerekcsapattal, sok munkával, szellemi erőfeszítéssel kidolgoz egy-két pedagógus, az más iskolában is bemutatásra kerüljön, vagy egy másik pedagógus is megismerje. Ugye, ha egy gyerekcsoporttal egy évben végigviszünk egy aktivitást, akkor jövőre jön az új gyerekcsoport, és új aktivitást kell megfogalmazni. Tehát nagy segítség, hogyha ezeket a módszereket, trükköket ki tudják egymás között cserélni, így tud elmélyülni a munka, hogy mindenki egy alaposan kidolgozott pedagógiai folyamatot tud bemutatni.
A gyakorlatban is azt tapasztaljuk, hogy amikor a Katolikus Pedagógiai Intézetben jelenléti képzések folynak, tematikus napokra hívjuk a kollégákat, akkor rendkívül hatékony eszmecsere, műhelymunka alakul ki, és a pedagógusok mindig ki is fejezik azt az érzésüket, hogy mennyire hálásak azért, hogy megteremtjük ezeket az alkalmakat, hiszen a Covid is megmutatta, hogy amikor az élő szó elveszik, az a fajta intenzív kapcsolattartási forma, amely talán a pedagógusi hivatásban különösen fontos, a sava borsa veszik el a dolognak, hiszen szemtől szemben, testközelben, élő szóban sokkal közelebb tudunk egymáshoz kerülni, tapasztalatainkat kicserélni, és ez az aktív cselekvésre ösztönzés, ez tulajdonképpen a munkánkban is folyamatosan megmutatkozik, hogy jelenléttel akár mi megyünk az intézményekhez, akár az intézményekből várjuk a pedagógusokat, ez a személyes jelenlét egy innovatív és gyakorlatban sokkal jobban hasznosítható eredményt hoz magával.
Tudom, hogy a félórás műsoridőn kevés ahhoz, hogy minden izgalmas kérdést most itt feltárjunk és bemutassunk a rádióhallgatóknak, na de mégis, arra kérném Szekér Borbálát, hogy folytassuk a Teremtésvédelmi Nyári Egyetem programjából a talán legizgalmasabbnak tartott programok kiemelését.
Én azt gondolom, hogy sok embernek ez a fajta logikai lépcső nem áll össze, hogy a fenntartható fejlődés az azzal is összefüggésben van, hogy nem hagyjuk magára a szegényeket. Tehát akik valami miatt életsors vagy életmód miatt leszakad a többségtől, ezekre való gondoskodás, az ezek ellátása, hogy oldható meg a többségi társadalom részéről. És ez ugyanúgy a fenntartható fejlődés vagy a teremtés védelem, hiszen ők is mind a teremtés részei, ez ide tartozik. A következő az talán mindenki tudja, csak mindenki számára másképp fogalmazódik meg, az talán így jó kifejezni, hogy az egyszerű és fenntartható életmód elsajátítása. Mindenki érzi a saját bőrén, hogy vannak pillanatok, amikor az önzés vagy a még szüksége van valamire, ebbe az irányba lép el, és van, amikor ezt el tudja engedni, és tudja élvezni a körülötte lévő tárgyakat, de leginkább a természetet. Mi is itt a természet fontosságára, illetve az azzal való együttélés, együttműködésre hívjuk fel a figyelmet. És ami szintén nem mindenki számára nyilvánvaló, Az, hogy ez a gazdaságban is egy új típusú szempont, amikor nem a haszon az egyetlen kérdése a gazdaságnak, hanem az emberek ellátása, a közjó, tesszük a fókuszba a gazdasági szempontok között, akkor egész más megoldások tűnnek elő. A negyedik nap erről szólna, és az utolsó nap pedig, ami tulajdonképp a feladata a pedagógusoknak, hogy mindezt közösségben hogy tudjuk megvalósítani.
Úgy érzem, ahogy önöket hallgatom, minthogyha a második teremtésvédelmi nyári egyetem egyik legfontosabb célja az lenne, hogy közösen gondolkodjanak, keressék együtt az egyéni és a közösségi útmutatást, de ha a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapjára tekintünk, már látható, hogy ősztől is ez lesz az egyik kiemelt programja az intézetnek.
Kiemelt társadalmi feladat lett a teremtés védelme, és különösen a katolikus intézményekért felelős vezető intézmény, mint a Katolikus Pedagógiai Intézet, nem csak a saját működésében, hanem a teljes naptári év, tanév minden napján törekedjen arra, hogy azokat a pedagógusokat, intézményeket erre ösztönözze, aktiválja, akik hozzátartoznak. Mi magunk is próbálunk ebben elöljárni, és ez a teremtésvédelmi munkacsoport, amely az intézménynek egy igen aktív, és azt gondolom, hogy innovatív csoportja, folyamatosan dolgozik ezen a jövőben is.
A mai beszélgetésre készülve természetesen megnéztem a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapját, ahol már látszik, hogy őszi terveik is vannak e tekintetben, illetve további pályázatok, események zajlanak majd. Vajon ez a második teremtésvédelmi nyári egyetem hozzájárulhat ezeknek a jövőbeni céloknak a megvalósításához?
Igen, nagyon nagy mértékben. Eddig a képzéseknek a szervezésével tudtuk a közösségét jól megvalósítani a katolikus intézményekben dolgozó pedagógusoknak. Most úgy éreztük, hogy inkább ez az a téma, ami megmozgatja őket, amiben sok kreatív és új ötletet be lehet vonzani. Ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó útja az együttműködésnek. Egyszerűen a társadalom, a világ ezek előtt, a problémák előtt állnak, és persze a pedagógusok is most ezen törik a fejüket, de ha mélyebben belegondolunk, az ott fölnövő diákok mindenképpen szembesülni fognak ezekkel a problémákkal, és nem mindegy, hogy a gondolatmeneteiket milyen úton indítjuk el.
Olvasva ennek a második teremtésvédelmi nyári egyetemnek a korábbi felhívását, hiszen most már zajlik az esemény, ott kiderült, hogy térítésmentesen regisztrálhattak a jelentkező pedagógusok erre a nagyon fontos képzésre, ráadásul a szakjuktól függetlenül, tehát bármilyen szakos pedagógust örömmel vártak. Na most, ha a rádióhallgatók belegondolnak, ugye a Katolikus Pedagógiai Intézet egyik legfontosabb feladata a szaktanácsadás, a tantárgygondozás, a pedagógus továbbképzés. Hogy valósítható meg Rita szerint más szakosok esetében a teremtésvédelem, illetve megvalósítható-e egyáltalán?
Egészen biztos, hogy megvalósítható, hiszen ez az életünk minden egyes mozzanatát átszövő téma, és a gyakorlatban is azt tapasztaljuk a pedagógusok szakiránytól függetlenül is, mindegyikükre igaz, hogy komplex módon gondolkodik, hiszen egy fejlődő kisgyermek fejlesztése, oktatása, nevelése van a kezében, és akár biológia szakos gimnáziumi tanár, akár egy első osztályos tanítónéni csak komplex módon tud de egy kisgyerekhez vagy egy nagy kamaszhoz nyúlni, tehát a világlátásának is mindenképpen komplexnek kell lennie. A teremtésvédelem, ez pedig a maga komplexitásában kiváló alkalom arra, hogy ezt egy átfogó ügyként kezelje.
Engedjék meg, hogy megkérdezzem, hogy akik most esetleg nem jutottak el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett második teremtésvédelmi nyári egyetemre hozzájuthatnak-e az ott elhangzottakhoz a következő tanév során, vagy megismerhetik-e a nyári egyetem legfontosabb gondolatait?
Magát az ott elhangzott előadásokat is a Teremtésvédelmi Kutatóintézetnek a honlapján nyilvánossá fogják tenni, tehát ott utólag meg lehet ezeket nézni. A mi honlapunkon is fogjuk jelezni az elérhetőséget, ebben biztos vagyok. A továbbiakban pedig ennek szellemébe ezeket fölhasználva fogunk továbbképzéseket szervezni, akár jelenléti, akár online formában. Az a jó ebben is, hogy ebben is egy hálózat működik, tehát hogy a társadalomban több civil szervezet is van, akik ementén, az ügy mentén már rengeteg munkát tettek le az asztalra, sok szakmai anyag található náluk, és ezek a honlapokról elérhetők, illetve elérhetők a további rendezvényeknek is a címe neve.
Bízunk abban, hogy ez a nyári egyetem, látva ezt a gyümölcsöző együttműködést a kutatóintézettel, a jövőben is folytatódni fog. Mi minden esetre azon leszünk, hogy minél több pedagógus részesedhessen egy ilyen kiváló lehetőségben, alkalomban, amit még anyagilag is meg tudunk támogatni.
Mit jelent a Katolikus Pedagógiai Intézet szempontjából ez az együttműködés? A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szent II. János Pál pápa, a Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézetével.
Számunkra ez egy nagy lehetőség. Azt gondoljuk, hogy önmagában a Katolikus Pedagógiai Intézet erőforrásaiban ezt akár szakmai, akár anyagírral mindegyikre lehet érteni. Nem tudtunk volna ilyen széleskörű pályázatokat, pályáztatást, illetve akciókat létrehozni, úgyhogy mindenképpen tágította ennek a lehetőségét méghozzá elég alaposan. 2 éves ez a együttműködés, úgyhogy most lubickolunk a sok tenni valóban és a sok aktivitásban. Bízunk benne, hogy folyamatosan később is ez.
Említették itt, hogy egy hálózat tulajdonképpen a Katolikus Pedagógiai Intézet és a katolikus intézmények kapcsolata. Kapnak-e visszajelzést ezektől az intézményektől a pedagógusok számára tartott továbbképzésekről, annak a gyakorlati hasznosítási lehetőségeiről?
Igen, azt tudom mondani minden esetben, és ezt az alkalmat ki is használnám arra, hogy megköszönjem azoknak az intézmény vezetőknek, azoknak a pedagógusoknak, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Számunkra ez a fajta visszacsatolás igen fontos, hiszen a mindennapi munkánkat motiválja, erősíti, segíti abban, hogy továbbra is tegyünk az ügyért. Azt is el kell mondjam, hogy rendkívül pozitív, hálát kifejező köszöneteket kapunk, amit az intézmény vezetése, illetve az intézményben dolgozó munkatársak számára is nagyon biztató a jövőt tekintve.
Kedves hallgatóink, a Katolikus Pedagógiai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézete által szervezett Esztergomban, a Szent Adalbert Központban június 30 és július 5-e között megrendezésre kerülő II. Teremtésvédelmi Nyári Egyetem programja kapcsán Nagyné Hóz Rita pedagógiai szaktanácsadóval és Szekér Borbála tantárgygondozóval, pedagógiai szaktanácsadóval a Teremtésvédelmi munkacsoport tagjaival beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy.
acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor.
Cuenta la deseo que estuvieras ahí. Extrañé tu mano cuando estaba enfermo. Mami trabajaba, no podía venir, y yo solo en mi cuarto pensaba en ti. Que me buscaras algún día a la escuela. Soñé tantas veces, pero nunca pasó. Es que ni siquiera estuviste presente en mi graduación. No te guardo rencor, tampoco te niego que sentí un gran dolor. Invisible eras para mí. Invisible, no podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente. Invisible. Aprendí a montar bicicleta. Le conté mis penas al televisor. Cuando aquella novia quiso más que un beso, yo necesitaba un consejo de hombre. Ese hombre era mi papá. Invisible eras para mí. Invisible, podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente. Invisible.
You know, it's never too late to become visible again.
Invisible eras para mí. Invisible, no podía verte. Pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente.
quieres tenerla, le dieta hófei, fekete hollók köz, álmodni mert szeretni tud mindenek fölött.
Milliárdból egy vagy csak négy önmagad, másnak járhat a szájadra az élete, nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva, mint egy bivaj, volt már kígyó a melleme, verebek szoktak, de pár villám nem vihar, halljam, mint egy fehér a fekete holló köz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég. Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted. Nincs is köztünk szakadék, csak a hív meredek.
Azt, amit érzek, te is érzel, hogy illúzió csak az egész. Ahogyan néhet, olyan képet, olyan varázslatot tár elé. Fehér holló.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket az engesztelésről, azon belül is a fatimai jelenés kinyilatkoztatott titkairól, a látnokok lelkületéről, engesztelő lelkületéről. Idézek Fatima századunk reménycsillaga című könyvből egy idézetet, ahol Lúcia és Jácinta beszélget. Érdemes különös figyelemmel követni Jácintának az engesztelő lelkületét. Jácinta mondja Lúciának: szenvedni akarok az Úr Jézusért és a bűnösökért, a többi nem érdekel. A szűzanya jönni fog értem, s visz az égbe. Gyakran megcsókolta a feszületet, s átölelve csak ezt ismételgette: Jézusom, szeretlek, sokat akarok érted szenvedni. Máskor meg: Jézusom, most aztán sok bűnöst megtéríthetsz, mert ez az áldozat igen nagy. Többször megkérdezte tőlem: aztán halálom előtt nem is áldozhatok? Jó lenne, ha a szűzanya hozná az elrejtőzött Jézust, amikor értem jön. Egyszer feltettem neki ezt a kérdést, mondja Lúcia. Mit csinálsz az égben? Erre játszint a válasza: szeretni fogom nagyon az Úr Jézust és Mária szeplőtelen szívét. Imádkozom érted, a bűnösökért, a szentatyáért, szüleimért és testvéreimért, meg mindenkiért, aki imámba ajánlotta magát. Ha betegsége miatt szomorkodott, édesanyja így vigasztalta: ne aggódjék, édesanyám, hiszen megyek az égbe. Ott sokat imádkozom érte. Ne sírjon, hiszen jól vagyok. Ha afelől érdeklődtek, hogy nincs-e valamire szüksége, a válasz rövid volt: köszönöm, nincs semmire szükségem. S ha utána ott hagyták, így folytatta. Olyan szomjas vagyok, de nem iszom, felajánlom az Úr Jézusnak a bűnösökért. Nagynéném egyszer alaposan kikérdezett. Játszinta magához hívott, és így szólt. Ne mondám el senkinek sem, hogy szenvedek, még édesanyámnak sem. Nem akarom, hogy miattam aggódjék. Amikor egyik nap szobájába léptem, láttam, hogy átölelve tartja a szűzanya képét. Közben ezt mondogatta. Ó, jóságos mennyei anyám, aztán valóban egyedül kell meghalnom? Szegény kislány szinte remegett, ha erre gondolt. Lelkesíteni akartam, s így szóltam. Mit számít, ha egyedül kell meghalnod, hiszen a szűzanya jönni fog érted. Igazad van, nem számít. De nem tudom, hogy történik. Néha nem gondolok arra, hogy ő jön értem, csak az jut eszembe, hogy egyedül kell meghalnom, még te sem lehetsz mellettem. Ezután Jácinta Lisszabonba került 1920. január 21-én. Mielőtt felvették a kórházba, Maria da Purificato árvaházába költözött közel két hétre, 1920. január 21-től február 2-ig. Itt többször megjelent neki a szűzanya. Az árvaház ápolója és vezetője lelkiismeretesen feljegyezte mindazt, amit az Istenanya Lisszabonban közölt Jácintával. Megrendítő kinyilatkoztatások a divattal, az erkölcstelenséggel kapcsolatban, továbbá a büntetéseket illetőleg, amelyekkel Isten Portugáliát és az egész világot fogja sújtani, ha nem térnek meg és nem engesztelnek. A bűnről. A tisztátalanság bűne miatt jut a legtöbb ember a pokolba, mondja Jácinta. Még sok olyan divat lesz, amelyik nagyon megbántja az Úr Jézust. Az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot. Az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. Nagyon sok súlyos bűnt követnek el a világon. Ha az emberek tudnák, hogy mi az örökkévalóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák. Valóban láthatjuk magunk körül, hogy a média által milyen divat irányzatok terjednek el a fiatalok között. Csak egyet említek, a tetoválás, ami már szinte természetes. Erre is mondja a szűzanya Jácinta által, hogy az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot, az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. De beszélhetnénk a furcsa öltözködésről, különleges beteges szokásokról, amik szinte már-már természetesek a fiatalok, de akár a felnőttek körében is. Szűzanya a következőt mondja Jácinta által a háborúról. A szűzanya azt mondta, hogy sok háború és viszály van a világon, a háború nem más, mint a világ gonoszságának a büntetése. A Szent Szűz nem tartja vissza többé szeretett fia kezét, hogy ne büntesse a világot. Bűnbánatot kell tartani, ha az emberek megjavulnak, az Úr Jézus még megbocsájt, de ha nem változtatnak életükön, jön a büntetés. A Szent Szűz nagyon szomorú lett, amikor ezeket mondta, mert a kislány hozzáfűzte. Szegény szűzanya, nagyon fáj, hogy olyan szomorú. Keresztanyja megemlítette ezeknél a szavaknál. Gyakran mondta, hogy nagy büntetés fenyegeti a világot. Az Úr Jézus legyen irgalmas hozzánk. Meglátjuk, hogy néhány év múlva mindez bekövetkezik. Igaz, az Úr Jézus azt mondta, ha az emberek nem javulnak meg, tehát rajtunk múlik minden. Uram, könyörülj rajtunk. A papokról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a bűnösökért, imádkozzék sokat a papokért, imádkozzék sokat a szerzetesekért. A papoknak, tisztáknak, nagyon tisztáknak kell lenniük. A papok ne foglalkozzanak mással, csak az egyházzal és a lelkekkel. Az Úr Jézus nagyon szomorú, ha a papok nem engedelmeskednek elöljáróiknak és a Szentatyának. A keresztény életről. Kedves keresztanyám, kerüljék a fényűzést, ne keressék a gazdagságot, nagyon szeressék a szent szegénységet és a csendet. Mindenkit szeretni kell, még a bűnösöket is. Ne mondjanak rosszat senkiről sem, és kerülni kell azt, aki fele barátját megrágalmazza. Legyenek türelmesek. A türelem a mennyországba vezet. Az önmegtagadás és az áldozat tetszik az Úr Jézusnak. Szívesen mennék kolostorba, de jobb lesz, ha hamarosan mehetek az égbe. Aki a szerzetbe akar lépni, annak testben és lélekben tisztának kell lennie. És tudod te, mit jelent tisztának lenni? Vágott közbe keresztanyja. Tudom, tudom, mondta Jácinta. Testben tisztának lenni annyit jelent, mint megőrizni a tisztaságot. Lélekben tisztának lenni pedig annyit jelent, hogy nem követünk el bűnt, nem nézünk olyasmit, amit nem szabad néznünk, nem lopunk, nem hazudunk, mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha kárunk származik belőle. De hát kitől tanultad ezeket? A szűzanyától. Némely dologra pedig magam jöttem rá. Nagyon szeretek gondolkozni. Az államhatalomról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a kormányért. Ha a kormány békében hagyna az egyházat, és biztosítaná szent vallásunk gyakorlását, a Jóisten is megáldaná. Hallhattuk a kijózanító üzeneteket, amit a szűzanya Lisszabonból, Jácinta által mondott akkor a világnak, de azt hiszem, ma ugyanúgy aktuális.
Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!